Ez itt a Krízisek és pofonok a Rádió Café 98-on, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és folytatjuk a beszélgetést Mayer-Singer János séf barátommal. Nagyon régóta ismerjük egymást. Trendekről beszéltünk, és dicsértél technológiai jellegű fejlesztéseket, mint amilyen a szifon volt, arról időztünk el picit hosszabban. De hát vannak olyan trendek, divatirányzatok, amiket viszont tényleg csak, én legalábbis, és most szubjektív vélemény nyilván, ilyen átmeneti dolgoknak gondolunk. Mire gondolok? Például az újragondolás, ami most már nem hangzik olyan nagyon jól, mint régebben, vagy a dekonstrukció, tehát amikor szétszednek egy fogást, és más-más ízben újra felpakolják a tányér, és ez nagyon ment egy ideig, nem tudom, hogy például ez nem egy technológiai dolog, ez egy trend dolognak érzem én, de te hogy látod?
Működik, fönnmarad ez, kint ugye szofisztikáltabb a vendégkör, és erre nagyobb az igény, nálunk egész minimális, tehát ameddig azt mondjuk például, vagy nem mondjuk, hanem halljuk, hogy a Michelin csillagos étterem tulajdonos azt nyilatkozza, hogy a vendégkör 90-95% az külföldi, és 5% a magyar, ezt nem én mondtam, hanem teljesen mindegy, akkor ugye lehet tudni, hogy hát mi még azért nem járunk annyira előlebbe. Egyrészt azért, mert nagyon, tehát ezt nem lehet szépítani, ez egy nagyon drága szórakozás. Tehát ez külföldön is nagyon sok helyen úgy működik, hogy vagy én tapasztaltam így, vagy ismerőseim tapasztalását, és most elmesélve, hogy például Olaszországban van két Michelin csillagos étterem, ami azért már drága, vagy talán már lehet, hogy a harmadikat is megkapta, a drága nyersanyagokból drága ételeket tud előállítani, és ezért bevonza a drága vendéget. De hogy ez az egész működőképes maradjon, ezért mondjuk ennek a családnak a kezébe van mondjuk Olaszország egyik legnagyobb panettone üzeme, amivel ugye ellátják a fél világot panettone, ez a dobozolt kuglóffal, plusz van 20-30-40 nem tudom mennyi pizzériája, ami dübörög, és az innen beszűrődő nyereségnek bizonyos százalékát ugye rákölti a három vagy a két csillagos étteremre, és akkor viszont onnan meg, ugye, mivel mind a kettő, vagy mind a három az ő tulajdona mondjuk a családnak, akkor ez egy halál frankó, mert ugye rárakja a pizzás dobozára, hogy ez egy olyan cégnél készült, ahol két Michelin csillagos szakácsok dolgoznak, és így a, tehát ilyen tyúk, megmaradt káposzta, kecske, fogalmam nincs már, mikor melyik állatról kell beszélni, de hogy így ez működik. Tehát stabilan, saját lábán ezek üzleti, ugye itt az előző beszélgetésnél volt Elbulliról szó, az is bezárt. Most hallhatjuk, nem olyan régen, egy hónappal ezelőtti hír, hogy ez a Noma étterem, amit nem tudom, ötször választottak a világ legjobb éttermének, és állandó teltházzal üzemel, meg mit tudom én, ez is bezár, mert azt mondják, hogy belefáradtak, elfáradtak, és egyébként meg nem fenntarthatók ezek. Tehát ha egyik részről nézem, akkor ez egy csoda. De azt, hogy milyen áron keletkezik az a csoda, hogy mindent elfaragni, szétfaragni, minden kocka, minden háromszög és a sok leeső résszel, még mit kezdünk?
Az jut eszembe, hogy az egyik, ami eszembe jutott, hogy megnevezni nem fogjuk, de hazai példát is hozhattunk volna, olyan csúcsgasztronómiai, akár több csillagos étteremre, aki ugye sok egyéb lábban tartja fent, vagy égeti el azt a profitot, amit ott megtermel másút. Ugye úgy kell egy kisebb vagyon csinálni borászatból, hogy egy nagyobb vagyonnal kell kezdeni.
Nagyon nekiállni. Így van.
Tehát, hogy ezek a csúcsgasztronómia az egy tényleg jó példa volt, ez a Forma 1, ami egy abszolút elitgárda.
Színház. Kőhalmi Zoltánnak van egy nagyon jó mondása, hogy mindannyian ugyanazt a 44 betűt használjuk, csak van, aki egy kicsit szofisztikáltabb. Tehát ez egy színház. Hát meg kell nézni, hozzáteszem első mondatba, hogy nagyon-nagyon szép volt a munka, amit most ezen a szakácsversenyen a magyarok kiadtak a kezükből. Én már nem értek hozzá ennyire szakmailag, mint ami ott volt, de tényleg azt mondom, hogy káprázatos. De pont néztem egy ilyen felvételt, ahol ezt a gomba, ragút készítették el. Ugye gomba fejekből ott készült egy ilyen pirító gomba. Meg kellett, hogy megállítja az ember a felvételt, és ott van a tálba ez a negyedbe vágott gomba. Gyakorlatilag 2 milliméter, 1 milliméter eltéréssel ugyanakkor a fejük, tehát nem a gomba negyedbe volt vágva, de minden fej egyforma volt. Na most én, Jancsika, ha lemennék mondjuk a Keszthelyi piacra, ami egyébként nincsen, tehát elő föl kéne találni a spanyol vigaszt, és oda mennék Jucikához, az őstermelőhöz. És mondanám neki, hogy Jucika, lesz egy esküvő. Kellene nekem 600 fej, 3 és 3,2 cm átmérőjű gomba. Hát, most azt hiszem, hogy a 100, nem a 112-t, hanem a 168-at kell már az ügyelet miatt hívni, és nagyon gyorsan elvitetnének engem.
És ha már végigmegyünk ezen a vonalon, ugye a felkészülés nem is mondott, ha már a szakácsversenyről beszélünk, a Bocuse-d'Orról, vagy bármelyikről, ahol ugye fél évre, évre előre megmondják, hogy melyik lesz az alapanyag, és az összes csapat azzal a keszeggel, vagy homárral, vagy kecsegével készül szerte a világon minden nap 20-30 nem tudom mennyi egységet elhasználva.
Így van. Amit ugye, hát ugye nem pénzért adnak el, tehát azt ott kóstolgatják, elemzik, szétszedik, összerakják, mert biztos, hogy viszi ez a gasztronómiát előre. Bár nekem vannak kétségeim, mert a világ legnagyobb találmánya az egészen biztos, hogy a rántott hús, és hogy őrületes logika kellett ehhez, hogy valaki ott volt morfondírozva egy konyhán, ahol még régi tűzhelyek lehettek, fatüzelésű, sertepert élt ott, és akkor kitalálta azt, hogy mi lenne, ha lisztbe, utána tojásba, utána meg morzsába beraknánk, és akkor szépen ezt kisütjük. Tehát ehhez azért kellett egy kreatív szakkör mindenféleképpen, és még nem volt szifon. És a rántott hús már több mint egy hete azért fönnmaradta.
Miközben a milliméterre vágott 2 darab gombafej, az lehet, hogy elindít valami inspirációt másokban.
Igen,
hogy
ezt mondtad, csináltam én is egy darabig ezt bizonyos éttermekben. Volt a sajátunkba, meg stb. Visszanézve egy időbe volt ilyen kapcsolati rendszer, vagy nem tudom, hogy elég sok újságba, médiába sikerült belekerülnöm. És most nézem azokat az ételeknek a fényképeit, amik akkor kiadtam, és most már egészen másképp csinálnám, vagy nem tudom, de jó volt ez, tehát minden napját úgy élném meg az elmúlt 50 évnek, ahogy megtörtént velem. Nem ezzel van a baj, hanem azt mondom, hogy az nem fenntartható, de visszaigazolás, hogy nem egyedüli csodabogár lettem itt, hogy van még ilyen, tehát erre lehet azt hiszem mondani, hogy itt a bíró Lajos, tehát aki most rodeózik a rántott hússal, nagyon jól, tehát működő, képes üzleti vállalkozásokat csinál, üzemeltet, vagy minden ilyesmi, és akkor ugye tudjuk, hogy ő annak idején azért csapattagi részese volt a főkészítőknek a Bocuse-d'Or válogatottba, tehát osztotta ott az észt, magyarán mondva, megvannak az ebbéli képességei hozzá. De most büszkén beáll, és hagymást vér készít szombaton a Fény utcai piacon a rózsadomb lecaplató úri népének.
És volt neki azért csúcsgasztronómai étterme is, nem egy, nem kettő. De hát ő valószínűleg ezt szereti a legjobban, ezt a magyaros ízvilágot, és ezért nem hiszem, hogy bárki megvetni, én biztosan nem.
Nem szabad.
Az jutott eszembe a fenntartatóságról, ugye a Noma kapcsán is az Elbúr, ez lehet, hogy más történet volt, de ugye az olimpia bezárása, mert a hazai olimpia bezárása után is mondta a séf, hogy nem emlékszem sajnos a számra, de úgy lémik, hogy 480 tányért, eszköz, csészét használt fel tulajdonképpen egy szett kajához, tehát egy ételsorhoz, és azt mondta, hogy egyszerűen ez, és nem is csak anyagilag, ez most már tényleg ilyen földfenntartatósági kérdésben is, hát nagyon húzós gondolatokat vált ki az emberben.
Hát akit nem csak a produktum érdekel, hanem a háttér is, azért ezen a YouTube-on ott látni ilyen 24 órás felvételeket, mit tudom én, egy étteremről, egy chicagói, az egyik talán legnagyobb sikerű ugye az az étterem, ugye 24 óra föl van véve, és akkor mint tudom én, 2 perc vagy 3 percben, ugye ezt leadják, 1-2 kamera beállásból, de ugyanazt veszik, hogy ugye sötét van, megjönnek a szakácsok, fölkapcsolják a villanyt, elindul, és akkor mint egy hangyabolyá változik az egész.
Dübörög a technó, gondolom, legalábbis régen így volt.
Hát ugye itt, ha már a technó miatt ugye maradunk, ugye itt 2 véglet van. Tudok olyan dániai étteremről, ahol 106-os hangfalak vannak a mennyezetbe beszerelve, és borzasztó inspirációt merítenek belőle, viszont azt is tudom, hallottam, hogy az elbulliba ott még egy magánjellegű kérdés sem lehetett föltenni a mellettem dolgozónak, ami nem szorosan kapcsolódott a patronos tejfölhabhoz. Tehát ugye 2 véglet...
Be is zárt.
Úgy.
Jó, szóval mondd végig, bocs, megszakadottam, tehát a YouTube sorozat, vagy ami tehát, kivel 2 percet.
Igen, lehet látni az, hogy miféle élet, hogy mennyi munka kell ahhoz, vagy ugye azért talán az sem véletlen, ugye, hogy ennyiféle film születik a szakácságról, vagy a főzésről. Szóval visszakagyarodok oda, én nem bántom a villanyszerelőt sem, mert baromi jó, ha kicserél a biztosítékot, de hogy azért az összes szakmák között talán a vendéglátással kapcsolod, a főzés, sütéssel kapcsolod, szórakoztató műsor készült el a filmtörténelembe. Tehát nincs még egy ilyen szakma szerintem.
Gondolkozom,
hát talán az orvos és a doktor House, de hát
de
az
várja. Azt nem azért, mert szeretjük, hanem mert muszáj. Nyilván, de hát azért a gasztronómia népszerűségét az is adja, hogy ugye nagyon sokan, mindenki főz, vagy legalábbis a háztartásában zajlik főzés, tehát ugye ez egy olyan hobbi, amit muszáj is csinálni, tehát nagyon sokan szeretnének érteni hozzá, és ez nem cáfolja, nem kiegészíti azt, amit mondasz, hogy milyen nagy érdeklődés van, hogy csinálják ezt mondjuk a profik, vagy hogyan zajlik a mindennapokban a vendéglátásban.
Hát igen, de itt is azért mindig ugye kidomborodik ez a pesszimizmus bennem, és akkor ha nézek ilyen főzős magyar műsorokat is a tévében, a szívem megszakad, amikor látom, hogy a fél szarvast oda rakják ugye a főzés elé, kivágnak belőle 2 darab 12 dekás ízét, és akkor vagy egy borzasztó 10-20-30 ezer forintos halból, rákból, ott kivágnak egy ilyen adagnyit, amit megpróbálnak
szétsütni.
Hát valamit csinálni vele, amit ugye lehet kérni, hogy a csipeszes séfúr, meg a másik séfúr megnézze, és akkor a középső úriember pedig meghozza az ítéletet. Hát nem biztos, hogy ez a főzése ilyen egyszerű egyébként, mert megadatott, hogy irodaházba dolgoztam egy pár évet, és ott ez mondjuk úgy, hogy nagyon jó menő irodaház volt, tehát ezt úgy értem, hogy ugye az ottani alkalmazottak, azok egy igen jó fizetésből gazdálkodtak, tehát mondjuk a Shell-nek, az igazgatós helynek, stb. Tehát ilyen multicégeknek az igazgatója sok milliós fizetéssel, hogy nyilván más lehetett ugye eladni nekik.
Álltak sorba a plastiktálcával a
menzen. Akkor, de szó szerint, és akkor hát ő, tehát hiába minőségi valamit adtuk. Na most ott tapasztaltuk meg például, hogy ott 95%-a külföldi volt az irodaházak ebbe a kategóriába, ahol ez történt, és ugye meglepő módon, ugye ez csak hétfőtől péntekig ment, és meglepő módon a legbrutálisabb forgalom az mindig hétfőre esett, ugye mert szombat-vasárnap, hát ez a kategóriájú műkörmös, magassarkús menyecskék, mert ez nem fog főzni otthon, és akkor pénteken még telerakták a pucit azt meleg étellel, mert így tudom én, akkor jött a két napok böjtöltek minden egyes héten, és a szendvicseket tolták magukba, majd borzalmasan rávetették magukat ugye a meleg gulyáslevesre, meg a húslevesre, és végre valami meleg kaja. Tehát viszont az is igaz, hogy a főzés, most a magyar viszonylatra visszatérve, kezd újra elterjedni.
Már a háztartások.
A háztartási. Ennek az egyik, tehát nyilván mindenkinek van baráti köre, én ugye azt hallom, hogy azt tapasztalatom a baráti körömből, nem egyszer, nem kétszer, hogy akkor legalább tudom, hogy mit főzök. Tehát akkor tudja a nyersanyagot. Tehát nem lesz átverve. Ugye, mert van pénze, van igénye rá, hogy az angusz marha legyen. De nem biztos, hogy azt tenne, akkor inkább azt mondja, hogy az erre szánt összeget, azt ő megveszi, és akkor megfőzi.
Velem az szokott lenni, hogy ilyenkor legalább tudom, hogy mit főzzek.
Hát így van.
Tehát nem tehát, az alapanyag, hanem hogy van egy ötlet, hogy akkor mi lesz a menü.
Ilyen kis faluba tengetem most a sorsomat, ott van egy ilyen Angus marhás úriemberke, hát szóval. Szóval így válik valaki, az én szememben így válik valaki szavahihetővé, hogy oda megyek, szétnézek az 50 hektáros birtokon, ott van az a rengeteg fekete állat, és akkor tudom, hogy hétvégén, amikor kinyit a kisbót, ahol árulják a saját húsokat, akkor én abból kapok, abból az állatból, és az valódi Angus marha. Mert azért, amikor arról beszélünk már, hogy 20 000 forintba kerül egy kiló hús és egy bélszín, egy szép nagy állatnak van 2-2,5 kilós bélszínje, ami azt jelenti, hogy 50 000 forintot kell egy 2 kilós darab nyers húsért kifizetni, és akinek van egy picike kis értékrendje, az tudja, hogy akkor már azzal hogy kell bánni, vagy hogy kell becsülni.
Hát igen, ez nem a 6 puconyos takajaszúval fogják felönteni valószínűleg a pörköltöt. Ez a Rádió Café 98-on a Krízisek és Pofonok podcast mostani része volt. Folytatjuk a beszélgetést az online felületen Majzinger János séffel, de itt a Rádió Café 98-on most elbúcsúzik a Krízisek és Pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. A mikrofonnál Böhm Kornél volt, és köszönöm Majzinger Jánosnak, hogy eljött és elmondta ezeket.
Hát én köszönöm a lehetőséget. Elnézést, ha valakit megbántottam, ne bántsanak.
Ezt nem tudom megígérni neked, János. Minden esetre az online felületen folytatjuk, és itt a Rádió Café 98-on most elköszönünk.